Az Almodai Pék kisfia. Spanyolország, 1936. Az 1936-39-es spanyol polgárháború nem volt egyéb, mint kommunista egyházüldözés. Miként az első századokban a jó katolikusokat most is bebörtönözték, megkínozták, megölték, csupán mert vasárnap szentmisére mentek, mert valamely üldözött papot otthonukba fogadták, vagy mert valamely vallásos egylet tagjai voltak. 1936. július 18-án Barcelonában titokban kiadott parancsra hosszú előkészület után az esti órákban valamennyi plébánia templomot felgyújtottak. A jó katolikusok lakásukból tehetetlenül sírva szemlélték a lángokat, melyek a legkülönbözőbb helyeken egyazon időben lobbantak fel. Aki valamely égő istenházához közelíteni merészelt, egyszerűen lelőtték. A Diario de Barcelona, barcelonai napló, 1943. október 29-i száma arról tudósít, hogy a forradalom alatt mintegy 7000 papot, szerzetest, szeminaristát, továbbá az alábbi 12 püspököt, illetve egy apostoli kormányzót öltek meg. Don Diego Vontalach Milánt, Almeria püspökét, gúny és csúfondárosság közepette végigrángatták az utcán, fogolyként egy hajón barbár bánásmódban részesítették, majd egy udvarban agyonlőtték. Don Florentino Barroso püspököt, Barbastro apostoli kormányzóját embertelen kínzásokkal gyilkolták meg. Don Manuel Irurita Almandost, Barcelona püspökét, akit a szegényekkel szemben tanúsított jóságáról messze földön ismertek, meghurcolták, bebörtönözték, és titokzatos körülmények között agyonlőtték. Don Narciso La Plana Lagunát, Cuenca püspökét, két paprokonával együtt gyilkolták meg. Don Narciso Estenaga y Echevarriát, Ciudad Real püspökét meggyilkolták. Don Manuel Medina Olmost, Guadix püspökét meggyilkolták. Don Emmanuel Basutti Jiménez, Jaén püspökét, akit az úgynevezett halálmenet áldozatául szemeltek ki, meggyilkolták. Páter Szávio Huix y Mirál Peixal, Néri Szent Fülöp kongregációjának szerzetesével, Lerida püspökével, rendkívüli természetfeletti események történtek fogságában és mártíromsága idején. Don Juan de Sios Ponce y Pozot, Orihuela apostoli kormányzóját, az Alicante melletti Elche temetőjében több pappal együtt agyonlőttek. Don Miguel Serre y Sucarats, Segorbe püspöke, elfogatása előtt csak alig pár hónappal előbb vette át egyházmegyéjét. A gyilkosok holttestét az út szélére dobták. Don Eustáquius Nieto Martán, Sigüenza püspöke, 1936. július 27-én püspöktársai közül elsőként szenvedett vértanúságot. Don Manuel Borrás Ferrert, Tarragonai felszentelt püspököt embertelenül agyon kínozták. Don Anselmo Pozer, Teruel szentéletű püspöke hosszas mártíromság áldozata lett. A győztes frankó csapatok elől menekülő kommunisták erőszakkal magukkal hurcolták, és a francia határ közelében élve elégették, mielőtt a határt átlépték. Egyik nap az akkori istentelen barcelonai kormány rádión adta a nép tudomására, hogy miután a papokat már elintézte, a vallás egyéb maradványainak, a szobroknak, szentképeknek, imakönyveknek elpusztítását tűzte ki céljául. A megfélemlített nép, tartván attól, hogy életével kell fizetnie, ha házkutatás során vallásos tárgyra bukkannak nála, sorjában égette el feszületeit, szent képeit, első áldozási emlékeit, szentíratait. Nap-nap után ismétlődtek a házkutatások. Nem csak papokat, katolikusokat kerestek, kiforgatták a ládákat, szekrényeket, konyhákat, szobhákat. A pisztolyokkal felfegyverzett fickók nem haboztak a hívő katolikusokat kényük, kedvük szerint lepuffantani. Legtöbbjük arra pályázott, hogy ilyen alkalmakkor minél több pénzt és ékszert rabolhasson. Ahol feszületre, szentképre akadtak, leszették a falról, s a rózsafűzérekkel, imakönyvekkel együtt kidobták az utcára, ott aztán elégették. Ezek az erőszakos cselekmények nem csak a gazdag villákat nem kímélték, a szegény munkások hajlékait is sorra vették. 3 éven át nyögte a nép ezt a rémítő zsarnokságot. Álmoldá lakossága is reszketett, amikor az istentelen vörös horda bevonult a faluba. Halálfélelem szállta meg a házakat, mert senki se tudhatta, nem esik-e rémuralom áldozatául. A falu közepén megállapodtak, s fürkészték, hol szállhatnának meg. Egyszer csak örömrivalgás harsant, előttük állt a templom. Útközben egyiket sem kímélték. A mi templomunkat is lángok fogják elemészteni, találgatta a megriadt nép. Isten káromlással ajkukon zúdultak be a kommunisták a szent helyre, lerombolták az oltárokat, ledöntötték a szobrokat, letépték a szent képeket, s amikor a törmelékből egy halom már összeállt, a fából valókat a falu pékségéhez szállították. Egyik főemberük megparancsolta a pékmesternek, hogy az összes templomi kacatot azonnal égesse el. A derékember a fülebottyát sem mozdította, csak dagasztotta tovább a kenyérnek valót. Ekkor a pártvezér fogott egy fejszét, és darabokra roncsolta a pompás tabernákulumot, és a művészi szobrokat, nehogy a jó katolikus lakosságnak a templomból egyetlen emléktárgya is megmaradjon. Antonio, a pék fiacskája rémülten szemlélte az istentelen vandál műveletet. Féltette édesapját, nehogy a kommunista befejező aktusként agyonlője pisztolyával. Megkönnyebbülve lélegzett fel a kicsi, amikor a dühöngő végül eltávozott. A kíváncsiságtól felcsigázva ment oda a romhalmazhoz, amelyet az idegen maga után hagyott. A szíve majd megszakadt, amikor felfedezte, hogy a szépséges szűzanyának kezeit ez a szörnyeteg levagdalta. Te íme, vajon mi lehet az? Antonio arra lett figyelmes, hogy a törmelékből valami fényesség tör elő. Mialatt édesapja még mindig kővé meretten a dagasztóteknő előtt állt, a ragyogó valamit előhúzta a roncsok közül. Az egy kerek, átlátszó, aranyfoglalatú üvegkapszula volt, benne egy szentostyával. A gyerek csodálkozva elámult. Jól lehet, még csak 5 éves volt, a templomban gyakran látta szentmise közben a szentostyát, s azt is tudta, ki van benne jelen. Azt is sokszor megfigyelte a vecsernyék idején, hogy a pap ilyen kapszulába zárja a szentostyát, és helyezi a monstranciába, hogy az oltárra kitéve a hívek imádják. Édesapám, édesapám, nézd csak! Az édes üdvözítő itt van nálunk, kiáltotta boldog meglepetésében. A pék, aki néhány pillanattal előbb még halálfia volt, a fiúcska hívására a romhalmazhoz ment, és mélységesen meghatva térdre borult, s úgy rebegte. Fiacskám, csak te érintheted őt, mert te még kicsi vagy és ártatlan. Jól tudod, hogy az édes üdvözítő jelen van a szentostyában. A kenyér, amit én sütök, a testet táplálja, ez pedig itt az igazi égi kenyér, mely a léleknek örök életet adó tápláléka. Mivel nem tudom, hogy az istentelenek meggyilkolták-e plébános urunkat, vagy sikerült-e elmenekülnie, megszabad és meg kell tartanunk a szentostját, és meg kell óvnunk a szentségtöréstől. Menj és rejtsd el gyorsan hálókamrádban. Örömteli szívvel teljesítette Antonio atya parancsát. Ettől kezdve egyre ritkábban lehetett őt az utcán látni. Megtanulta a leckéjét, és eljátszadozott kamrácskájában, az édes üdvözítő jelenlétében. És még ott is aludt a szentostya közelségében, két hosszú éven keresztül, amíg a kommunisták álmodát megszállva tartották. Végül Franco csapatai meghozták a felszabadulást a kommunista rémuralom alól. Azon a napon eljött a plébános úr is, a falu népétől kísérve, hogy a pékségből a szentostját ünnepélyesen visszavigye a kifosztott templomba. A plébános legnagyobb ámulatára így tudósít az egyházi lap Bulletin Parochial 1940. október 29-ei száma, azt kellett megállapítania, hogy a pék kisfia által két éven átőrzött szentostya teljes épségben volt. A megszállást követő első szentmisében a plébános a szentáldozáskor magához vette. Egykoron a kis Jézus Heródes elől Egyiptomba menekült. Álmodában az eukarisztikus üdvözítő egy pék szobájában talált menedéket. Isten mindig győzedelmeskedik. Az egyházat nem lehet elpusztítani.
Maga a feltámadott, miután 40 napon át megjelent, eltűnt ebből a világból. Noha szemünkkel többé nem látjuk, továbbra is jelen van, és él az ostyában. Az eukarisztiában tehát Krisztus még inkább legyőzte a halált, mint a feltámadásban. Húsvét napján az egyház újjongva énekli: Ubi est mors victoria tua. Halál, hol a te győzelmed? Énekelhetnénk ezt mindannyiszor, amikor szent misét mutatunk be. Halál, hol a te győzelmed? Azt hitted, mindörökre megtarthatod zsákmányod. Azt hitted, elpusztítottad Istent. Sírba zártad, éber őrök őrizték. De az élettelennek látszó, sebektől borított, kivérzett test Isten szentélye volt. Az írásokban megjelölt órán feltámadott, és a megdöbbent őrök szeme láttára a kövön át elhagyta a sírboltot. És lásd, most is minden nap több ezerszer újjászületik az oltárokon. Mit tehetsz, halál, folyton újjáéledő áldozatod ellen? Egykor a Kálvárián odaszögezted a keresztfához. Talán most felállítasz annyi keresztet, ahány ostya van? Ismerd el, hogy tehetetlen vagy. Legyőztek, végleg legyőztek. A pillanatnyi győzelmed kudarccá változott. Krisztus szüntelenül visszavág neked. Amíg a föld forog, és más-más oldalát fordítja a nap felé, a papok az oltárhoz lépnek, kezükbe veszik az átváltoztatott kenyeret, és felmutatják. S így a világot minden pillanatban fehér ostyakoszorú övezi. Betlehem és az utolsó vacsora terme mindenütt ott van. A föld hatalmas oltár, melyen minden percben halhatatlan áldozat áldozza fel magát. Isten, aki kiszabadította magát a halál markából, minket is kiment majd onnan, s ezzel elégtételt vesz az édenkert látszólagos kudarcáért. Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. Milyen kifejező és vigasztaló ez a jelen idő. Ha megfelelő állapotban áldozom, már is enyém az örök élet. Az ostya, amit magamhoz veszek, nem csupán ígéret vagy kóstoló belőle, hanem a záloga, mint egy elülteti bennem a halhatatlanságot. Ez a boldog halhatatlanság nem csak a lelkemre vonatkozik, a testem is, ez a nyomorult test is részesül benne. Meg kell halnia, mert a bűn eszköze volt. De mivel szentély, tabernákulum is volt, fel kell támadnia. A keresztény ember teste, melyet megszentelt, szinte megistenített az üdvözítő imádandó testének érintése. Lehet-e végleg a romlás martaléka? Nem. Isten ezt nem engedi. Megmenti lakhelyét, élő és szerető szentségtartóját, aki már egyé vált vele. Összegyűjti szilánkjait, amelyeket szétszórt a halál. Egy drágább anyaggal ötvözve újraolvasztja őket, és szebben kerül ki az isteni ötvös keze alól, mint amilyen valaha is volt. Ádám a teremtéskor nem volt olyan tiszta és ragyogó, mint az igazak teste a feltámadás után. Ezt ígéri nekünk Jézus, és hihetünk szavának, hiszen ő a tévedhetetlen igazság. De hogy megerősítsen hitünkben, elsőként ő maga akart feltámadni. Az új Ádám, az újjáalkotott emberiség atya saját személyében mutatja meg jövőnket. Az ő története a miénk előképe. Ahogy neki, nekünk is át kell mennünk a halálfélelem küzdelmén és a sír sötétségén. De halhatatlanul és a szenvedéstől mentesen születünk majd újjá, ahogy ő. Így a démon mesterkedése és akaratunk gyöngesége ellenére Isten terve maradéktalanul megvalósul. Az idők végén a jó győzni fog. A szeretet erősebb lesz, mint a halál.
Az oltári szentség csodái. Dr. Barta Kálmán műsorát hallották.